A rövid távú jóslat bekövetkezte, igazolta az üzenetet. Na most, a történelmi léptékben az elvárás a proféciákkal szemben a 100%-os pontosság. Azaz egyetlen egy sem tévedhet. A Bibliában több mint 6000 jóslat van. 6000 profécia. És nem olyanok, hogy holnap esni fog az eső, aztán vagy esik, vagy nem, hanem olyan léptékű proféciák, mint például a Tírus jóslat, ahol megjósolták, hogy Tírus városát, sok része van a jóslatnak, de az egyik, hogy lerombolják az egész várost, és a romokat, illetve a városnak még a porát is a tengerbe fogják szórni. És a jóslat több mint 200 évvel később Nagy Sándor által lett betöltve, mégpedig egy olyan módon, ez tényleg nincs itt jó helyen, és erről tanultatok az iskolában, hogy Tírusnak két része volt, Ó-Tírus és Új-Tírus. Új-Tírus egy szigeten volt, és Ó-Tírus Nagy Sándor elfoglalta Sicsúgy, de Új-Tírus, mivel egy megerősített szigeten lévő város volt, nem adta meg magát. És Nagy Sándor precedenst akart teremteni, és azt mondta, én ezeket beveszem. Lerombolta a várost, és egy hidat, illetve egy gátat kezdett építeni a Új-Tírus felé. És mivel a romok elfogytak, elkezdték a város földjét a tengerbe hordani, és gyakorlatilag le is hordták, és ez több mint 900 méter, egy 60 méter széles gáttal beérték, Új-Tíruszt elfoglalták, és egyébként ez egyik legnagyobb ilyen hadászati esemény, amiről tanultunk is az általános iskolában. Ezt a történelmi eseményt 240-valahány évvel azelőtt Ezékiel. Ezékiel profétálta, vagy Ézsaiás? Azt hiszem Ezékiel profétálta meg. És számos részlete van a jóslatnak, tehát még azt is meg volt jósolva, hogy pajzsok alatt törnek ellened. És tudjuk, hogy úgy építkezett Nagy Sándor, hogy ilyen fapajzsok alatt építették, mert amikor már nyilazási távolságba értek, akkor nem, sehogy másképp nem tudtak tovább építkezni, csak úgy, ha így védték magukat. Na, hihetetlen dolog. Majdnem egy évig tartott az építkezés és az egész csata. Aztán olyan jóslat, hogy, mint amit mondtam, Izrael újjáalakulása, hogy szétszórlak titeket a világ minden népe közé, majd két nap múlva újra összeszedlek benneteket, ahol Istennél egy nap ezer év, és ezer év egy nap. 1070-ben időszámításunk szerint a rómaiak deportálták a zsidókat, és 1948-ban pedig Izrael állam újra alakult, 68-ban Jeruzsálemet visszakapták, mint fővárost, két nappal később, ugye? 2000 évvel később. Akkor olyan jóslatok, mint hogy a nagyobb világbirodalmak létrejötte és pusztulása. Nagy Sándor birodalma négy felé fog szakadni, meg volt jósolva. A római birodalom, az újjászületett római birodalom, ami a pápai állam, ugye, az egész 1500-as évektől egészen a napjainkig, ugye ennek most szakadt vége. Hihetetlen jóslatok, több ezer, és mind, ami eddig bekövetkezhetett, hiba nélkül bekövetkezett. Nincs egy olyan bibliai profécia, amelynek már be kellett következnie, és ne következett volna be. Mit jelent ez? Ha valószínűségét megnézzük ezeknek a jóslatoknak, a bekövetkezési valószínűségét, akkor egy hihetetlen számot kapunk. Tehát egy hihetetlen alacsony valószínűséget. Mondom miért. Egy golyót kell húzni, egy fehéret, fekete golyók közül. Hány fekete golyóból kell kihúznod? Nem egyet, hatot, hat golyót, hat fehéret, hat fehér golyót kell kihúzni. Egymás után, sorrendiség nélkül. Csak húznod kell is, fehér, 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 bingo. Hány golyóból kell húzni ezt a hat fehéret, hogy ezt a valószínűséget kapd? A szám 27 szer 10 a 164-en. A szép az az, hogy a jelenleg ismert világegyetemben körülbelül 10 a 80-on darab atom van. Azaz, ha vennénk az összes bolygót, az összes csillagot, az összes csillagrendszert, ennyi atomot találnánk benne. Tehát, hogyha atomos szintjén lennének a golyók, akkor a jelenlegi világegyetemünkben nem lenne elég fekete golyó ahhoz, hogy ha abba elkeverjük a 6 fehéret, akkor elég sok golyóból kelljen húznunk. Ha annyi világegyetemünk lenne, ahány atom a jelenlegi világegyetemben van, akkor az egy kétszeres szorzót jelentene a hatványban, akkor lenne 100 a 60-on darab atomunk. És ez mindig 20, és ez még mindig 22.700 nem 27.000, hogy van? 22.700-szor kevesebb atom, mint amennyi kellene nekünk ahhoz, hogy az arányszám megfelelő legyen. Hihetetlen precizitás. És akkor húzhatnánk azt az atomot, mondjuk az egyik lehetne az órám szíjában, hopp egy fehér, a másik lehetne a hold közepén, hopp egy fehér, a másik lehetne 10 milliárd fényével arrébb, ott van egy, kihúzzuk, és sorba kihúzzuk a fehéret, akkor kapjuk ezt a valószínűséget. Lehetetlen, hihetetlen pontosságról van szó. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a Biblia Istene létezik. Hogy az a lény, aki ilyen módon jelentette ki magát, tényleg létezik. De talán még nem jelenti azt, hogy a Biblia minden szava igaz. Ez azt jelenti, hogy létezik egy lény, aki képes volt ilyen precizitással kommunikálni. Azt jelenti, hogy az az Isten, akiről a zsidók beszélnek, amiről a Biblia beszél, az létezik. De azt a kérdést még mindig föl kell tennünk, hogy vajon a Biblia minden betűje igaz-e, hiba nélkül. Tehát vajon, amikor a proféciák közötti részt, az üzeneteket olvasom, akkor nincs-e ott valami hiba? Nem írta-e ezt át valaki? Vagy nagy valószínűséggel nem, mert hogyha egy ekkora Isten ezt így meg tudta csinálni, akkor tisztán tudja tartani az üzenetét is, nem? Tehát logikaként jó lenne. De hogyha nagyon kötekedő akarok lenni, akkor még további bizonyítékot keresek ahhoz, hogy minden szavát elfogadjam a Bibliának. És itt jönnek be a messiási jóslatok, mint kérdés. Következő a gondolat. Ha Isten akar velünk egy kapcsolatot, már pedig akar, ha ő a mi szerető atyánk, aki végre velünk akar lenni, akkor miért nem jön el? Jó gondolat ez? Te mit üzenget? Üzengessen, rendben, megkaptam a leveledet, gyere! Találkozzunk. És Isten azt mondta, ez egy nagyon jó gondolat, ezt fogom csinálni. Találkozzunk. És erről szólnak a messiási jóslatok. A zsidó népnek Isten az egész Ószövetségben ezt mondta, el fogok jönni, eljövök. Én magam Isten, emberré leszek, közöttetek fogok élni, megmutatom magam, hogy tudom a leginkább kijelenteni magam, úgyhogy megmutatom magam. Olyanná leszek, mint ti. És ez nem olyan nehéz elképzelés, hisz az ember Isten képére lett teremtve. Az ember nagyon is hasonlít Istenhez. Kivéve azt, hogy nem végtelen, kivéve azt, hogy nem mindentudó, nem mindenható. De a személyességét tekintve nagyon is olyan, mint Isten. Ha Isten anyagot öltene, akkor nagyon is úgy nézne ki, mint egy közülünk, hisz az ő képére alkotott minket. Nem ő olyan, mint mi, hanem mi vagyunk olyanok, mint ő. Isten egy családnak teremtette az embert. A feleségnek, gyereknek. Az ember nem vesz feleségül egy aranyhörcsögöt, vagy egy hangyát, hanem egy olyan lényt vesz feleségül, aki olyan, mint ő, csak egy picit más. De nem sokban. Olyan, mint ő. A gyerekemnek azt hívom, aki olyan, mint én. Egy neműek vagyunk. Úgyhogy azt mondja Isten, hogy eljövök. Eljövök, hogy megmutassam magam, és eljövök, hogy elbánjak egy alapvető problémával, ami a bűn. A helyzet az az, hogy nem csak azért vagyok távol tőletek, mert szabadok vagytok, hanem azért is, és innentől hamar eljutunk a végére, mert van egy jogi probléma közöttünk. Én Isten igazságos vagyok, és az én igazságosságom szerint a céltévesztésnek, a hibának, a lázadásnak van egy következménye, mégpedig a halál. És a halál itt az elválasztást jelenti. Ha Ha az én világom tökéletes, akkor ebbe a világba nem akarom behozni a tökéletlent. Ha az én világom jó, akkor ebbe a jó világba nem akarom behozni a rosszat. Ha az én világom szeretet, akkor nem engedem be a gyűlöletet. Ha nekem van egy házam apaként, nem engedem be a gyerekszeplősítőt. Tudod, hogy itt vannak a gyerekeim. Ha én szeretem apaként a családomat, akkor ha valaki tiszteletlenül beszél a feleségemmel, akkor velem gyűlik meg a baja. Logikus, nem? Védem azt, ami az enyém. És Isten is ezt mondja, a bűn nem jöhet be a világomba, a bűn zsoldja a halál. Viszont az ember bűnös, ahol a bűnös céltévesztést jelent. A Biblia azt mondja, hogy minden bűn, ami nem szeretet, ahol a szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. És ha én rosszat teszek a fele barátnak, lopok, hazudok, csalok, félek, bármit teszek, amire nem vagyok teremtve, és rosszat teszek, akkor az bűn. Ki az, aki ilyen szinten ne lenne bűnös? Volt-e már közöttetek valaki, aki füllentett már? Egy őszinte ember, a többiek tökéletesek, de én füllentettem, én hazudtam is. Volt-e már, aki ne félt volna közöttetek? Én rettegtem. Volt-e már, aki ne ölt volna gondolatban? Hogy rohadna meg az a szemét, ha lenne egy pisztoly, lelőném? Jó lesz, lehet, hogy nem csináltam. Mindenki, én csináltam. És Isten azt mondja, hogy amit a szívedben megteszel, az olyan, mintha megtetted volna, mindössze gyáva voltál tényleg kivitelezni azt, amit a gondolatodban már eldöntöttél. Szigorú szabály? Szigorú, de jogos? Jogos. Úgyhogy bűnös vagyok. Valószínűleg gyilkosság vágyával is. De kisebb bűnökkel biztos, és fölülről nézve Isten csak annyit lát, hogy bűn. Tudod, hogy mekkora a kupac, ekkora vagy ekkora, az ha fölülről nézed, csak kör. Kupac ez is, kupac az is. Bűn, bűn. Úszd át az óceánt. Én jó ember vagyok, én el tudok úszni 30 kilométert, de nem tudok 60-at. Mindegy, hogy hol fulladok bele az első 20 méter után, vagy a 70. kilométernél. Az óceánt átúszni senki nem tudja. A bűnét semmissé tenni, kifizetni senki nem tudja. Úgyhogy a bűn zsoldja a halál. Isten azt mondja, hogy fiúk, szeretlek benneteket, de ki vagytok zárva innen? Nem jöhettek. Egyszerűen nem lehet. Nem lehet. Ha csak nem szeretnélek titeket, és nem intézném el ezt az egészet, és szeretlek titeket. Úgyhogy fogom magam, én eljövök, leélek egy bűntelen életet, és mint ilyen jogalapot szerzek arra, hogy kifizessem mások adósságát. Én adósságmentes vagyok, és megvan a pénzem is rá, hogy kifizessem az adósságot, és meg is fogom tenni. Mint Bonaparte Napóleon pénztárosa, aki egy éjjel eljátszotta a teljes zsoldot, és annyira kétségbe esett, hogy öngyilkos akart lenni, és megírta a búcsúlevelét. Azt írta a könyvelésre, miután egész éjjel számolta, hogy tudná esetleg megúszni ezt az egészet, hogy ezt az adósságot senki nem tudja kifizetni. És aztán kimerültségében, még mielőtt lelőtte volna magát, a felhúzott pisztoly mellett elaludt. És Bonaparte Napóleon bejött a sátrába, és látta az írást. És mire a pénztáros felébredt, a következőt olvasta: de én ki tudtam fizetni, és ki is fizettem. Aláírás: Bonaparte Napóleon. Én nem tudom kifizetni a tartozásomat, Isten ki tudja fizetni, és ki is fizette. Ezért jött el, hogy megmutassa magát, és hogy kifizesse az adósságunkat. De, és itt jön megint a kérdés. Jön egy fickó, és azt mondja: én vagyok a messiás, én vagyok Isten, hello! És tudod, mint a politikai műsorokban integet, és azt mondja: én vagyok az. Mit kell, hogy kérdezzünk gyanakvó emberként? Honnan a szözből tudjuk, hogy te vagy az? Honnan a szözből tudjuk, hogy te vagy az? Bizonyíts be, hogy te vagy az. És Isten pontosan tudta, hogy sőt, elvárja, hogy ezt a kérdést föltegyük. Úgyhogy a proféciáknak egy jó része a messiásról szól. Azaz arról, hogy mikor, hol, hogyan és miként fog Isten eljönni a földre. Előre megmondta. Több száz egész pontos meghatározást adott arról, hogy mikor jön. Hogy fogok kinézni, mit fogok csinálni, mit fogok mondani, hogy fogok meghalni, mindent elmondott. Hány adat kell ahhoz, hogy 6 milliárd ember közül beazonosíts egyet? Ha akarsz írni egy levelet Kínában, hány adattal tudod azt a levelet egy bizonyos embernek elküldeni? Hány adat kell ahhoz, hogy egy embert be lehessen azonosítani, hogy ő az, akinek mondja magát? Hány kell?
Név.
Cím. Születési idő még az nem is feltétlenül kell, de mondjuk igen. névcím, ország, város, utca, házszám, ajtó. 7-8 adat, ugye? És 6 milliárd közül megvan egy ember. A messiással kapcsolatban több mint 300 adat áll a rendelkezésünkre, amit mind időszámításunk előtt 400-ig jegyeztek le az Ószövetségben. Aztán 400 év szünet, nincs írás, és talán egyszer csak eljön egy ember, aki az összeset betölti. Az összeset. Minden messiási profécia bekövetkezett a názáreti Jézus Krisztus életében. Mondok néhányat. Az első az, hogy Dávid törzséből kell származnia. Azaz a zsidó nép 1/12 része lehet csak a messiás forrása. Tehát nem lehet, tehát egy törzsből kell jönnie. Jézus onnan jött. Akkor a szűztől születés, ez egy érdekes dolog. Tudjuk azt, hogy Jézus életében volt egy botrányos eset, ugye? Mária, amikor hozzáment Józsefhez, terhes volt. És József el is akarta bocsájtani őt titokban, amúgy meg kellett volna kövezni Máriát, mert hogy házasságtörő volt, és a házasságtörés bűne a halál volt, mózesi törvény szerint, de mivel József szerette őt, titokban el akarta bocsájtani, azt mondja, menj el, sose házasodtunk össze, kezdj el valahol új életet, szeretlek, megbocsájtok, menj el. És ezt nem is tartották titokban, ezt bevallották, hogy a nő terhes lett, anélkül, hogy József hozzányúlt volna. Ami egy zsidó közösségben halálos bűnnek számít. Miért vallották be később? Mert Józsefnek is megjelent egy angyal, és azt mondta, hogy ne félj, tőlem lett terhes a Szent Szellemtől a feleséged. Úgyhogy gondolhatunk erről, amit akarunk, de a lényeg az, hogy a messiásnak szűztől kell születnie. Úgyhogy itt ez a kis botrány dolog a születés körül, ez mondjuk az, hogy gyanúsá teszi a lehetőséget. Akkor a következő azt mondták, hogy názáretinek fogják hívni, miközben Betlehemben születik. Betlehemben kell születni, ami olyan, mint hogy a Bélapád falván születne, 60 lakosú kis község. Ott fog születni a messiás. Ez is leszűkíti egy picit. De aztán, mit tudom én, Názaret, az se egy túl nagy város, mondjuk Körcsögének fogják hívni. Mert Körcsögön lakik utána. És ez hogy történt? Úgy, hogy Heródes, amikor megtudta, hogy megszületett a zsidók királya, meg akarta öletni. És ezért minden 3 évnél fiatalabb fiúgyermeket megöletett. Jézus elmenekült előle, és ezzel is betöltött egy proféciát, ami az, hogy Egyiptomból tér vissza. És Egyiptomba menekültek, és később, amikor Heródes meghalt, Egyiptomból tért vissza, és Názáretben telepedett le. Akkor egy érdekes jóslat, hogy a szomorúság férfia lesz, a bánat embere. Akkor egy érdekes jóslat, hogy csodákat fog tenni. Hogy van 3 fajta csoda, amit senki nem tud megtenni, csak a messiás. És ez a vakon született újra lát, a béna ember jár, és a néma beszél. És ezeket a csodákat nem tette meg senki azelőtt, míg Jézus életében pedig sorra megtörténtek. Egyébként ez a csoda dolog, Jézus csodákat tette. Ez egy nagy botrány volt akkor, úgy értem, Jézust el akarták tenni lábalól, olyan felhajtást csinált. Olyan, mint hogy a Magyarországot kiforgatná a sarkaiból egy új, nem tudom, vallási vezető. És az egész kormány és az összes vallási vezető ki akarná őt nyírni, szó szerint valahogy le akarják kaszlizni, meg akarnak szabadulni tőle, mert a hatalmukat veszélyezteti. Az egész tévé ezzel van tele, minden ember megy ki a Moszkva térre, mert ott lehet találkozni vele, és az egész nagy nyilvánosság előtt zajlik. Nem 3 ember a pincében csodát tesz, tudod, aztán jönnek és mondják, hogy csoda történt, hanem nagy nyilvánosság előtt. Tanúk vannak rá, akik aztán az életükkel fizettek a tanúvallomásukért. Miért? Mert a társadalmi környezet, a vallási környezet ellenséges volt. Te is egy vagy ezek közül, a keresztények közül? Vigyétek! Nem volt divatos azt mondani, hogy igen, én is az vagyok. Ugye nem semmilyen előny nem származott belőle, legfeljebb az, hogy tényleg láttam, amit láttam. Vigyetek, zárjatok börtönbe, de akkor is láttam. És hiszem, hogy ő az, akit várunk. Ő a messiás. Ő az, aki ezeket meg tudja tenni. Ő az, aki názáreti. Ő az, aki Betlehemben született. És így tovább. Másik jóslat. Hogy bűnösök közé számlálják. 2 lator között feszítették keresztre. Akkor gazdag ember sírjába temetik, és Arimatai József sírjába temették, aki egy gazdag ember volt. Akkor a következő, hogy nem törik csontját. Nagyon érdekes, hogy a keresztrefeszítés során úgy hal meg valaki, hogy megfullad. Ezt tudtátok? Egy szörnyű kínhalál, több napig tart. Nem elvérzik, nem tudom, mi történik vele, megfullad. Annyira kimerül a végén, hogy nem bírja már föltolni magát a lábával ahhoz, hogy vegyen még egy levegőt, csak alig szív levegőt, és oxigén hiányban megfullad, szörnyű halál. Viszont ez több napig szokott tartani. És ahhoz, hogy ezt a halált meggyorsítsák, el szokták törni az elítéltek sípcsontját. Márpedig Jézust és a két latort pénteken feszítették keresztre, szombaton ünnep volt, úgyhogy a vallási vezetők nem akarták, hogy a szombati szent ünnepen haldoklók legyenek a kereszten. Úgyhogy azt mondták, hogy törjétek meg a csontjaikat, hadd halljanak meg hamarabb. És a két latornak meg is törték a sípcsontját, Jézusért már nem kellett, mert 6 óra után önmaga önszántából feladta a lelkét. Meghalt addigra. Ugye azután átszúrják az oldalát, ez is meg van jósolva. Néznek arra, akit által szegeztek, ez is része a proféciának, ami a keresztre feszítés. De ami a legzavarba ejtőbb az az, hogy meg volt jósolva a halála és feltámadása. A halálának a pontos éve meg volt jósolva. Dániel könyvében. De ami még izgalmasabb, az a feltámadása. Ő maga is mondta. Azt mondja, meg kell halnom, és harmadnap feltámadok. Ezzel egyébként egy zsák utcába szorította magát. Hogy miért kell ilyen hülyeséget mondanod, már ne haragudj. Tehát, hogyha egyszerűen meghalsz, azután imádunk téged, mint a megváltónkat, meg a nagy vezetőnket. De hogyha meghalsz és nem támadsz fel, akkor csak egy hazugként imádhatunk. Mert hazudtál. Nyilvánosan állítottad, hogy föl fogsz támadni, és nem támadtál föl. Úgyhogy minden tekintélyed, amit eddig összebűvészkedtél magadnak, az szerte foszlott. Miért kell ilyen hülyeséget mondani? Azért, mert tényleg fel fogok támadni. És nagyon érdekes, hogy amikor Jézust keresztre feszítették, akkor mindenki csalódott benne. Mert hogy a messiási proféciáknak két része van. Az egyik része a szenvedő messiásról szól, a másik része pedig egy uralkodó messiásról. Igen. Köszönöm. A zsidó nép megváltó képe mindig egy uralkodó volt, egy vezető. Egy olyan ember, aki megszabadítja a zsidó népet a pillanatnyi elnyomótól. Harcos, király messiást vártak. És ez jogos is, mert a messiási proféciáknak egy része erről szól, hogy eljövök és megszabadítom Izraelt. És a követői, a tanítványai, a 12, meg az összes többi erre számított. Na mikor csinálod már a rómaiakat, mikor rúgott ki? Aztán már ott lóg a kereszten. Hű, ezt elég meredek mondom, most biztos lejössz a keresztről mindjárt, és azt mondod, angyalok, jöjjetek, és vége az egésznek. Na, meghalt. Azt a mindenit. Meghalt. Fogtam át, és meghalt. Ennyire hülyék lettünk volna? Azt hittük, hogy ő a messiás, és közben nem ő az. Fogta magát, és meghalt. Már a kivégzésen se volt ott senki, csak János, Mária és Márta. A többi tanítvány már szanaszét, Péter megtagadta. Az életemet adom, érted? Te is egy vagy ezek közül. Nem, dehogy is, átkozott legyen, aki. Káromkodva megtagadta Jézust. Csalódtak benne. Miért? Mert egy katonai vezetőt vártak, aki majd elkergeti a rómaiakat. Úgyhogy a farizeusok mit akartak? Leállítani ezt az egész mozgalmat. A baj csak az volt, hogy nem tudtak bűnt bizonyítani rá. Nem nehéz valakit hivatalosan kivégezni, ha ártatlan, ugye? Az olyan ciki. Kell találni valamit, amivel el lehet ítélni. Az egyetlen, amivel el tudták ítélni, az az Isten káromlás volt. Hogy Istennek vallotta magát. A főpap megszaggatta a ruháját. Itt van, hallottátok, káromlást mondott. Egyenlővé teszi magát Istennel. Megtépte a ruháját, ami a teljes egyetnemértésnek a jele volt, és kivégezték azért, mert Istennek vallotta magát. És megszabadultak ettől a kellemetlen kis mozgalomtól. 3 évig csinálta itt a parádét, végre elkaptuk, vége. De aztán rájöttek, hogy azt a mindenit, ez azt mondta, hogy 3 nap múlva fel fog támadni. Ha 3 nap múlva eltűnik a test, akkor a tanítványai lehet, hogy azt fogják hazudni, hogy föltámadt. Úgyhogy őrizzétek a sírt. És egy római típusú őrséget állítottak a sír elé, a sírra római pecsétet tettek, ami azt jelenti, hogy ha ez valaki hozzányúl, a római állammal van gondja. A római őrség legalább egy légió, 16 ember, amiből hogy van, 4, 12 ember, 4 alszik, 4 őrködik, 4 pihen. Az őrségét elhagyó római katona az életével játszott. Gyakorlatilag kivégezhették azonnal. A tanítványok nem is akarták elvinni a testet. A tanítványok csalódtak. Mentek haza. Péter és a többiek visszamentek halászni. És néhány nappal később, 3 nappal később Jeruzsálem utcái mégis megbojdulnak. Azok a tanítványok, akik elfutottak, meglettek félemlítve, megtagadták azelőtt Jézust, hogy valaha közük volt ehhez, egyszer csak ott vannak az utcán, és azt mondják, hogy minden igaz, feltámadt. Miért? Honnan ez a változás? Mert látták a feltámadott Jézus Krisztust. Egyszer több mint 500 embernek jelent meg egyszerre. Ami azt jelenti, hogy ha mindenkitől egy 6 perces beszámolót hallgatnánk végig, több mint 50 órán keresztül kéne, hogy hallgassuk a tanukat tanú után, hogy ott voltam, láttam a lukat a kezén, beszélt velem, és tudom, hogy föltámadt. Ott van Pál apostol, aki Saulnak hívtak, aki egy farizeus volt, és üldözte a keresztényeket. Úgy értem, buzgón üldözte. Ez volt a célja. Istenért harcolva kiírtam ezt a szektát, akik a mózesi törvény ellen mennek. Ugye az akkori vezetői réteg már nem igazi hívő volt, hanem csak a hatalmát védte. Néha jó szándékból, néha rosszból, de védte. És Saul volt a legjobb közöttük. Ő ment, és szedte elő ennek a Krisztus mozgalomnak a hívait, és ölette meg őket. Míg aztán egyszer csak hova vezető úton? Hova? Damaszkuszi úton. Jézus leütötte a lováról, és elbeszélgetett vele. És azt mondja, vak leszel 3 napig. 3 nap múlva egy Anániás nevű férfi fog jönni hozzád, és az én nevemben imádkozni fog érted, és akkor kapod vissza a látásodat. Miért üldözölt engem? Tudod mit? A szolgámmá teszlek. Te fogsz hirdetni engem. Pálfordulás, így hívjuk. Azóta is benne van a szókincsünkben, hogy egy ember egyik pillanatról a másikra megváltozik. Gyökeresen. Miért? Mi volt a haszna belőle? Mi volt a haszna a tanítványoknak abból, hogy azt vallották, hogy feltámadt? Az életükkel fizettek. Kegyetlen, kínokkal teli halál volt a hasznuk belőle. Volt, akit ketté fűrészeltek, volt, akit karddal szúrtak le, volt, akit Pétert fejjel lefelé feszítettek keresztre, mindenki meghalt. Ezért az egy mondatért. Feltámadt. És aztán a korai kereszténység, az első 300 éve a kereszténységnek mártíromságról szólt. A római birodalom, a római császárok nagy élvezettel üldözték a keresztényeket. És római utai keresztekkel voltak szegélyezve, de nem vallási szimbólumokkal, hanem kivégzési eszközökkel, amin emberek haldokoltak. És haldokolva azt prédikálták, hogy habár meghalok most, mégis igaz. Én is láttam a feltámadott Krisztust. Az apám látta. A nagyapám látta. És tudom, hogy amiről beszélek, igaz. Van egy végső oka a világunknak, és ez Isten. És ez Isten eljött, és ez a názáreti Jézus. És itt jön az evangélium, a jó hír. És a jó hír ennyi, hogy aki hisz ő benne, annak örök élete van. Mit kell tennem ahhoz, hogy rendbe hozzam a kapcsolatomat Istennel? Nagyon keveset, nagyon keveset. Ő tett meg mindent. Én voltam adós, ő kifizette. Ő odaírta, én ki tudom fizetni, aláírás, názáreti Jézus. Mit kell tennem? Egy ajándékkal, amit nyújtanak felém. Elfogadni. Csak ennyit. Elfogadni. János 3.16 azt mondja, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy aki csak hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Egy egyszerű elfogadás. Igen. Egy rövid ima. Azt mondom, hogy azt nem is tudtam rólad. De most úgy tűnik, hogy ez logikus. Úgy tűnik, hogy tényleg van egy Isten. És úgy tűnik, hogy ez az Isten tényleg eljött, és úgy tűnik, hogy te vagy az Jézus. Önmagában a messiási proféciák, csak annak a valószínűsége, hogy 8 bekövetkezzen egy ember életében, egy a 10 a 16-onhoz, ahol a statisztikai lehetetlent 1 a 16-on után számoljuk. És ez csak 8 jóslat. Nem is kéne a feltámadást megnéznünk. Csak annyit, hogy bekövetkezett egy ember életében több tucat, több száz messiási profécia, azt kell, hogy mondjuk, hogy te vagy Isten, te vagy a messiás. Úgyhogy két mondattal szeretném lezárni. Mi volt az első állításunk, a hipotézisünk? Emlékeztek még rá? A hipotézisünk az volt, hogy létezik a Biblia Istene, és hogy a Biblia az első betűtől az utolsóig az, aminek ő akarta. Azaz a Biblia az igazság. A proféciákkal eljutottunk oda, hogy a Biblia Istene létezik. De vajon honnan tudjuk-e, hogy minden szava igaz? Emlékeztek, hallottatok már a hegyi beszédről? Ez a kifejezés ismerős, ugye a hegyi beszéd. Ez egy olyan híres tanítása volt Jézusnak, amit több mint 5000 ember előtt csinált. Képzelj egy nagy tömeget, 5000 ember. Kongresszusi központban azt hiszem 2500 ember fér be. 5000 ember, az elég sok. 5000 ember előtt mond egy beszédet. És ebben a beszédben a következőt mondja, ezt Máté evangéliuma jegyzi le. Egyébként több evangélium is, de... Máté 5:18. Mert bizony, mondom néktek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy jotta, azaz egy betű, vagy egy vessző, azaz egy írásjel sem vész el a törvényből, amely a Tóra, azaz a teljes ószövetségi írás, még mindenben nem teljesedik. Ki mondja ezt? Názareti Jézus. Kicsoda a Názareti Jézus? Az, akire az összes messiási profécia bekövetkezett. Az, aki a halálból való feltámadásával, mint jogi történelmi ténnyel igazolta az Isten voltát. Ki mondja ezt? Isten? Mit mond Isten? Azt mondja, hogy fiúk, én ismerem az Ószövetséget, én diktáltam, nyugi. Betű és írásjel pontosan az, aminek én akartam, hogy legyen. Én hitelesítem. És így folytatja. Tehát, ha valaki a legkisebb parancsolatok közül akár csak egyet is eltöröl, és úgy tanítja az embereket, az a legkisebb lesz a mennyek országában. Ha pedig valaki ezeket megtartja és tanítja, nagy lesz az a mennyek országában. Úgyhogy az Ószövetséget Jézus Krisztus hitelesítette. Az Ószövetség a világunk személyes, végtelen, végső okának az üzenete. Mi van az új szövetséggel, ami Krisztus után jött? János evangéliumában az utolsó vacsoráról hallottatok már? Hogyne, persze, az utolsó vacsora. Jézus a kivégzése előtt a 12 tanítványával együtt van, és tanítja őket. És itt mondta, 12 tanú az egész jó. 12 tanú a bíróságítéletet hoz 12 tanú vallomása alapján. Kettő is elég, de 12 jobb. Mondjuk az egyik meghalt, maradt 11. A 12. vers a 16. fejezetben. Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni. Amikor azonban eljön ő, az igazság lelke elvezet titeket a teljes igazságra, mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Mindaz, ami az atyái, az enyém, ezért mondom, hogy az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Itt is megint a háromságról beszél. Atya Isten, én Isten, Szent Szellem Isten. Úgyhogy azt mondja, hogy eljön ő az igazság lelke, szelleme, az eredeti görögben a szellem szót használja, spirit, azaz Isten harmadik tagja eljön, amikor én elmegyek, és garantálom, hogy elvezet titeket a teljes igazságra. Azért jön, hogy elvezessen. Azaz Jézus Krisztus előre menőleg igazolta az új szövetséget. Azt mondta, hogy nyugi, amit még tudnotok kell, én lediktálom, és elintézem, hogy meglegyen. Mi kell ahhoz, hogy figyelmen kívül hagyjam ezt az ígéretet? Meg kell tudnom cáfolni Jézus istenségét. Volt egyszer egy ügyvéd, aki, hát aki ateista volt, és utálta, hogy a felesége megtért. Úgy értem, nagyon utálta. És azt mondja, hogy véget vetek ennek az egésznek. Hát bebizonyítom, hogy nem igaz. Hát egyszerűen ezt csinálom egész életemben, bebizonyítom. Fogom a tényeket, és szétszedem a kereszténységet. És azonnal látta, hogy két pontja van, ami gyenge. A feltámadás és a pálfordulás. Ezt a két pontot kell megtámadni. Fickó írt egy könyvet, pár évvel később az lett a címe, hogy kimozdította el a követ. A könyv egy keresztény könyv volt. A fickó szembenézett a tényekkel, megpróbálta bebizonyítani, hogy Jézus nem Isten, de őszinte ember volt. És egyszerűen hagyta, hogy a tények hassanak rá. És a tények azt mondták, hogy ezt a pert nem nyered meg. Mert a tények azt mondják, hogy ez az ember volt a messiás, akiről az egész Ószövetség beszél. Ő Isten. És megtért. Habár nagyon nem akart. És a könyvnek az első fejezete ez volt, hogy a könyv, amely sosem íródott meg. Úgyhogy a Biblia igaz. Az első betűtől az utolsóig. És persze nehéz ezt egy ilyen két órás előadás után csak úgy elfogadni, én se tudtam. Mindennek utána jártam, mindent megpróbáltam szétszedni, megtámadni, megkritizálni, míg a saját meggyőződésemmé nem vált a tények alapján, hogy ez tényleg így van. Ma tanítom ezt a Közép-Európai Teológiai Akadémián, apologetika formájában. Nagyon sok szeretettel látlak bármelyikötöket az óráinkon. Szerdán fél hatkor, és nagyon izgalmas dolgokról beszélünk. Kritikusan, józanul, de ugyanakkor nem mereven. Nagyon köszönöm a figyelmeteket, és talán egy dolgot megtehetünk még. Ugye idéztem ezt a verset, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy aki csak hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez az egyszerű hisz ő benne valójában egy elfogadás, egy ima, talán egy ima. Azt mondom Istennek, hogy oké, mit veszíthetek? Elfogadlak. Elfogadom Jézust, a megváltót. Rendben, fizesse ki ő a bűneimet. Elkifizette. Oké, elfogadom. Ennyi. És Isten azt mondja, hogy mindent kisimítok. Onnantól veled vagyok. Ha valaki felé nyúl, olyan, mintha az én szemem felé nyúlna. Én harcolom a harcaidat. Az enyém vagy, és el nem engedlek. De döntened, neked kell. Szabad akarat. Végtelen erő. Szabad akarat. Egy egyszerű nem, és Isten kint marad. És egy egyszerű igen, és Isten bejön. Arra gondoltam, hogy imádkozhatnánk egyet együtt. Ami nem bonyolult, a tisztelet kedvéért meghajtjuk a fejünket, és én elmondok egy imát hangosan. És ha szeretnéd, akkor csak mondd velem magadban. Isten itt van, hallja, ő mindenütt jelen való. És boldogan várja a te kicsi igenedet az ő nagy, nagy megváltására. Úgyhogy hajtsuk meg a fejünket. Mindenható Isten, köszönjük neked ezt a mai napot. Köszönjük ezt az információt, hogy tudhatjuk, hogy te vagy. Hogy nem kell vakon hinnünk. De ugyanakkor felismerjük, hogy szükségünk van megváltásra. Nem tudjuk kifizetni a bűneinket. Úgyhogy most a következővel fordulunk hozzád. Úr Jézus, kérünk, hogy bocsáss meg nekünk. Tudom, hogy te haltál meg a bűneimért, és én ezt most elfogadom. Adj nekem örök életet. És segíts nekem ebben az életben. Vezess, tanácsolj, harcold a harcaimat. A te nevedben, Jézus nevében. Ámen. Ámen. És hogyha ezt az imát elmondtad, ilyen pici hittel az elég. Isten elfogadott téged. Ilyenkor történik egy dolog, Isten szelleme beköltözik a te szellemedbe. Nem érzel semmit, nincs szél, nincs feltétlenül egy átölelő melegség, hanem csak egy egyszerű újjászületés történik. Az életed hátralévő része most kezdődik el. Nem tudod elveszíteni ezt az üdvösséget. Isten a kezébe vett, és onnan nem fog leejteni, hanem tényleg veled lesz egész életedben. Talán azt szeretné, hogyha olvasnád az üzenetét, hogy tartalommal teljen meg a kapcsolatotok. Annyi mondani valója van, annyi tanácsa van, annyi válasza az életünk problémáira. Legyen az házasság, üzlet, a saját lelkünk. Annyi jó tanácsa van, annyi szeretete. Azt mondja, hogy olvasd, amit üzentem. És nem baj, ha kapcsolatba kerülsz más emberekkel, akik ismernek engem. Lehet, hogy érdemes gyülekezetbe járnod, templomba, ahogy tetszik, mindegy. Olyan emberekkel közösségben lenni, akik szintén hisznek, akik ismerik az Istenüket. És aztán tanítást is jó kapnod. Nekem nagyon sokat segített, hogy volt lelkipásztorom. Volt egy olyan ember, aki az egész életét arra szánta, hogy megtanulja, megismerje Istent. És aztán felelősen, Isten előtt, nagy félelemmel tanította a Bibliát. És ez a tanítás nekem rengeteget segített. Nem neki hittem el, hanem utána mentem és olvastam a Bibliát. De ha ő nem magyarázza, akkor sose értettem volna meg olyan gyorsan. Lehet, hogy egyáltalán nem értettem volna meg. Úgyhogy erre bátorítalak benneteket, hogy keressetek egy jó gyülekezetet, ahol jó tanítást tudtok kapni. És aztán beszéljetek Istennel. Ez az ima. Az ima nem egyfajta fura ájtatoskodás, hanem egyszerű beszélgetés Istennel, mint apa és gyermeke között. Kérés, megosztás, kapcsolat, szeretet, ima. Nem kell lehajolni és összekulcsolni a kezünket. Lehet csak egyszerűen séta közben. Hé, Uram, hol vagy? Segíts nekem. Fogalmam sincs, hogy fogom ezt megoldani holnap. Adj valami tanácsot. Hű, ez jól hangzik. Tényleg. Meg fogok bocsájtani neki. Milyen jó gondolat. Tényleg. Kezdjük ezzel a tárgyalást holnap. Nem rugom ki, hanem először megbocsájtok neki, és utána rugom ki. Vagy majd meglátom. Mindegy. De hogy Uram, köszönöm a tanácsot, és vezess engem. Úgyhogy... Nagyon köszönöm a figyelmeteket, mélyen megtisztelő, és nagyon emberi nagyságról beszél, hogy nyitottak voltatok meghallgatni egy ilyen üzenetet. És tényleg csak remélem, hogy ez az üzenet hasznossá válik a számotokra. Ha csak fele annyira, mint az én számomra, akkor biztos, hogy megérte ezt a 2 órát. Úgyhogy köszönöm a figyelmeteket, és ha van kérdésetek, akkor nagy örömmel válaszolok. A Biblia imádja a kritikát, mert minél erősebb kritikát kap, annál erősebbé válik. Csak egyszerűen azért, mert igaz. Úgyhogy, ha van kérdésetek, örömmel válaszolok. Köszönöm. Igen. Az Ószövetség héber nyelvem, az Új Szövetség pedig arámi és görög nyelvem. A fordításokkal az a helyzet, hogy ez a kijelentés, ami itt van, az eredeti kéziratokra vonatkozik, tehát az eredeti szövegekre. A fordításokban meg nyilván van csúszás, és ezt valahogy így kell elképzelni. Tehát, hogyha az eredeti szöveg a maga gazdagságánál fogva egy ilyen üzenetet hordoz, mondjuk a görög nyelv hihetetlen színes, a szeretetre 4 kifejezése van, a gonoszra van 6 kifejezése, a magyarnak csak 1 van, azt mondja gonosz. A szeretetre is csak 1 van, szeretlek. Úgyhogy a fordítás egy csomót levág az üzenetből. Tehát ezek elvesznek, mert nincs a nyelvben megfelelője. Úgyhogy csak kevesebb marad meg, de az valós. Tehát attól nem válik mássá az üzenet. Tehát ahhoz, hogy mássá váljon az üzenet, tudatosan, hamisan kell fordítani. De a javaslat az, hogy ha valaki igazán mélyre akar menni, akkor menjen vissza az eredeti szövegekhez. Görögökhöz, héberhez, arámihoz. És tanítjuk is, tehát a bibliai iskolában van héber, van görög, és akik igazán komolyan bele akarnak menni, azok szótárral és szótanulmányokat végezve az eredeti szöveghez mennek vissza. Az eredmény gazdagabb lesz, de nem lesz más. Tehát a fordítások nem tökéletesek, de hasznosak és használhatóak. A kérdés az volt, hogy vajon a Biblia teljes-e, vettek-e ki belőle? A válasz az, hogy teljes, és nem vettek ki belőle, és nem tettek hozzá. Honnan tudom ezt? Isten garanciájából. Tehát ez egy egyszerű logikai módja most a bizonyításnak, habár lehet másképp is, de ez az egyszerűbb. Jézus azt mondta, hogy az Ószövetség az, aminek lennie kell. Az Ószövetség Jézus idejében egy nagyon közismert írás volt. Nem volt belőle 3 változat, 1 változat volt belőle. Hogyha azt akkor megváltoztatták volna, tehát mondjuk azt, hogy és ugyanez a helyzet az Új Szövetséggel egyébként. Tehát rakjuk ezt most össze, legyen ez Biblia. Tehát a Bibliának van eredetileg egy változata, amit Isten hitelesít. Tehát azt mondja, hogy ez a Biblia. Megtehetnie utána, és mondjuk ezt lemásolják, ugye meg kézzel másolták, még mondjuk ötször. És ezután megtehetnie egy embercsoport, hogy az egyik változatot megmásítja. És utána ezt a megmásítottat másolják tovább. Ugye? És aztán ezeket is másolják tovább. Megtehetné ezt egy embercsoport? Megtehetné. Meg is teszik. Ugye most is léteznek olyan bibliák, amikbe tudatosan átlettek írva dolgok. De tudatosan. És ezt mindenki tudja. De ha ez így megtörtént volna valahol a történelem során, akkor most úgy lenne, hogy kéne, hogy legyen mondjuk 1000 bibliánk, és annak az egy ötöde más kéne, hogy legyen, mint a többi. Tehát több fajta biblia kéne, hogy forgalomban legyen. Olyan, ami nem nyilvánvaló. Tehát nem tudjuk, hogy most ezt kéne elfogadni, vagy ezt. És nincs ilyen. Egyfajta biblia van. Amik változásokról tudunk, azok történelmileg dokumentált változások. Tehát a Jehova tanúi most a napjainkban csináltak egy új Bibliát. Azért, mert azt akarják tanítani, hogy nincs Szent Háromság, és ezért kiradírozták a Szent Háromságról szóló részeket a Bibliából. De ez nem zavar össze senkit. Tudjuk, hogy ki csinálta, miért csinálta, hogy csinálta. Tudjuk, hogy az 500-as években pápai parancsra beletettek apokrif leveleket az Ószövetségbe és Újszövetségbe, amikről mindenki tudja, hogy Krisztus idejében nem volt benne. Úgy értem, mondok egy példát, Krisztus előtt 70-ben elkészült a Septuaginta, ami a héber Ószövetségnek az újszövetségi, a görög fordítása. Ezt 70 fordítót csinálta, egy nagy megbízás volt, teljes, ez is nyilván nagy dolog volt, lefordítani görögre a szentírásokat. Hogy ebben mi volt, az nyilvánvaló. Nem voltak benne a Makabeusok könyve, nem volt benne Mária evangéliuma, meg nem tudom. Amiket aztán nagyon tudatosan a katolikus egyház a saját céljait alátámasztandó beletette. Miközben az, aki belerakta, maga is elismeri, hogy én ezt kényszerből csinálom, és ez nincs benne. Tehát ami megnyugtató, az, hogy jelenleg egy Biblia van, tehát nincs egy B-változat, egyfajta Biblia van, az a fajta, amit Jézus Krisztus hitelesített. Na most, ha lenne több fajta, akkor valahogy tudnunk kéne, hogy melyiket kell kiválasztani közüle, de az ígérete Jézusnak, miszerint a Szent Szellem elvezet minket a teljes igazságra, továbbra is igaz. Tehát ő neki valamilyen módszert akkor adnia kéne nekünk, ami szerint tudhatjuk, hogy mi az igazság, hisz ez volt az ígérete. Most a módszer az, hogy nincs kétfajta Biblia. Tehát nagyon egyszerű, egy variáció van, a zavar lehetősége sem merül fel. Nem tudom, hogy ez jó válasz-e. Igen. Tudom, hogy van egy kérdés, ami sokszor előjön, a reinkarnáció kérdése, amiről sokszor mondják, hogy az elvileg eredetileg benne volt a Bibliában, csak kivették belőle. Most ez azért nehéz, mert a túlvilági élet témaköre a Bibliának nem egy szelete, hanem az egésze. Tehát úgy értem, ez nem csak egy volt négy oldal, ami erről szólt, azt a négy oldalt kivették, és akkor onnantól. Hanem, hogy a Biblia egésze foglalkozik ezzel a kérdéssel, nem csak egy szelete. Úgyhogy, ha egy szeletét, most tegyük fel, de ez csak egy elvi lehetőség, mondjuk kivesszük, akkor a többi részben lévő utalások, állítások továbbra is drasztikusan ellent mondanak ezzel a lehetőséggel. Tehát egyszerűen a Biblia, mint állítás, mint üzenet kizárja a reinkarnációt. Miközben van egy-két nagyon durva rész, ami meg nagyon konkrétan és határozottan mondja, hogy nem. Tehát, hogy amint zsidó könyve, amint elrendeltetett, hogy minden ember meghal egyszer, és azután ítélet következik. Tehát azt mondja, hogy nincs reinkarnáció. De nem csak egy ponton, hanem mondom az egész üzenet. Most ezt tudom, hogy tehát nekem a reinkarnáció nagyon tetszett, mint elképzelés. Tehát annó, amikor én így keresgéltem, akkor ez szimpatikus volt. Miért? Mert reményt adott, új lehetőséget. Ugye, elszúrok itt mindent, és előről kezdem. Reményt adott, nincs vége, folytatódik. Ugyanakkor egy elég elkeserítő reményt adott, mert nem akartam bogárként újjászületni. És a másik, hogy a végeredménye a reinkarnációnak sem volt biztató, mert eljutok a fénybe, ugye? Tehát eljutok a megvilágosodottság állapotába, ahol megint nincs semmi megfogható. Tehát valójában egy bizonyos értelemben a minden semmibe jutok. Kicsit egyszerűsítek. Nem adott értelmet az életnek, csak egy kis reményt, még haladékot. Míg ezzel szemben a Biblia válasza csodálatos reményt ad, mert azt mondja, hogy mindössze hinned kell, nem is kell egy jó életet élned, tudod, és tekerni, hogy egy magasabb megvilágosodási szinten szüles újjá, hanem csak hinned kell, és utána én Isten gondoskodom rólad, hogy felnőj, hogy érett légy, stb. Én felnevellek, mint a fiamat, de garantáltan a legjobb helyre mész. A csúcs helyre. Annál jobb nincs. A menny nem egy olyan hely, ahol vattafelhők vannak, pufók, angyalok hárfával, hanem egy nagyon valós, nagyon szuper világ, amiről a Jelenések könyve és máshol is ír a Biblia. Nagyon hiperrealisztikus. Tehát onnan visszanézve azt fogjuk nézni, hogy az életünk volt olyan, mint egy álom. És most vagyunk a valóságban, ami meg álmulatos, hihetetlen. Csak megjegyzem, Isten önmagával teszi egyenlővé az embert. Azt mondja, hogy te a fiam vagy, örökös társam. Te én bennem vagy, és én te benned. És nekünk minden a lábunk alatt van. Azaz azt mondja, hogy amikor a mennyben körülnézel, csak három szemét fogsz látni, aki nincs a lábad alatt. Hatalom és erő is minden szintjén. Ez a Szent Szellem, a Fiú és az Atya lesz. És ők pedig azt fogják mondani, hogy én te benned, te én bennem. A fiam vagy, az örökösöm. Egy szinten, miközben a rend megmarad, az Atya diktál, a Fiú meg kinyilvánítja, és a Szent Szellem, illetve végrehajtja, a Szent Szellem meg kinyilvánítja. Egyetértés lesz a mennyben, de a fizika, a kémia, a biológia minden a lábunk alatt lesz. Isteni hatalommal bíró lényként fogunk élni, ezt mondja a Biblia. Ami valahol érintkezik azzal a tudattal, ami ott van bennünk. Igen, egy ilyen létre vágyunk. Valójában nem, egyfajta nagyszerűségre vagyunk elhívva, és ezt érezzük. Hol találom meg ezt a nagyszerűséget? Abban, hogy, és ez most csak az érzésem, abban, hogy újjászületek újra meg újra, és előbb-utóbb megjavulok, és akkor én önmagamban jó leszek, ebben nem találom meg ezt a nagyszerűséget. De mondom, tehát logikai szinten, ez a bizonyítás kizárja. Én akkor tudom elfogadni a reinkarnációt, akkor tudok újra gondolkozni rajta, ha ezt a bizonyítékrendszert meg tudom cáfolni. Muszáj ott kezdenem, hogy oké, akkor Jézus mégse Isten. Próbáljuk meg. Én ezt csináltam fél éven keresztül. Mert nem akartam, hogy tudod. Akkor gyerünk. Minden reggel ateistaként ébredtem. Fél éven keresztül. És azt kérdeztem magamtól, hogy lehettem ilyen szerencsétlen, hogy hagytam magam belekeverni egy ilyenbe. És aztán elkezdtem megválaszolni a kérdést. Hát úgy hagytad magad öreg, hogy tegnap találkoztál 53 ténnyel, ami azt bizonyított, hogy van Isten. Á, milyen tények? Hát vedd el őket újra. Na jó, akkor lássuk, milyen profi. És fél órát minden nap azzal töltöttem, hogy újra végignéztem, hogy ez igaz lehet-e. És op, itt van egy luk, itt van egy luk, itt van egy luk. Na gyerünk, elő a könyveket. Hey, öreg, figyelj, itt van egy luk. Itt a lukra a válasz. Hol lehet ennek utána nézni? Ott, oké. Okay. Adj egy hetet. Itt van, jövök. Jó, oké, rendben, nincs luk. Nincs luk, rendben. Ne zavarj össze. Még keresem. És fél év után megnyugodtam. És mondok még valamit nektek, hogy miközben a hit, a nem látható dolgok létéről való meggyőződés, azaz tudás, meggyőződés. Tudom, tehát bizonyítottam, és tudom, meg ez a hit, bibliai hit, zsidó 11-1 szerint. A közben erre a hitre egy ponton már nincs így szükség. Habár bármikor, ha sarokba vagyok szorítva, ezek a bizonyítékok újra megvédik a világképünket. A hajósnak nem kell bizonyítani a tengert. Minden nap benne hajózik. A tengert csak a sivatagban kell bizonyítani. A Bushmannak, aki soha életében nem látott több vizet, mint az a harmadcsepp, ami a fűszálommal reggelente. Nem tudja elképzelni, hogy van tenger. De ha benne élsz, hogyha ezek a mindennapjaid, akkor már nincs rá szükség, hogy bizonyítsd. Úgyhogy nekem ez a bizonyítási rendszer csak arra kellett, hogy életemben először megmerjem szólítani Istent. Ott ültem a szobában, néztem a falat, és úgy éreztem, mintha a falhoz beszélnék. Mondtam is, hogy hülye vagyok. De közben tudtam, hogy ott kell, hogy legyen egy Isten, aki ezt hallja. És ő válaszolt. Teszel egy lépést Isten felé, és ő tesz százat feléd. És néhány hónapon belül Isten egy megfogható valóság volt a számomra. Találkozik veled. találkozik veled. És hihetetlen, csodálatos. És végtelenül tisztel, és úgy kezel, mint egy felnőtt fiat. A Biblia válasza az életre olyan tökéletes, mint ahogy egyik tenyér fedi a másikat. Az is egy példa, amit gyakran használok, de nagyon igaz. Hallasz egy filozófiát, és valahogy nem oldja meg a problémáidat. Nincs, jól hangzik, klassz, meg minden, de hogy segít ez a házasságomon? Tudod, mit tudok tenni a gyerekemért, hogy, tudod, vagy az üzleti sikertelenségemen? Hol ad tanácsot? És valahogy nem illeszkedik. Itt az életem, a problémáival, a valós szükségeimmel, és a filozófiám valahogy nem illeszkedik. A Biblia tökéletesen illeszkedik. A vallás nem. A vallás, amit az emberek csináltak belőle, az nem. De annak semmi köze nincs a könyvhöz. A könyv így fedi az élményedet. Csodálatos. Én felnőtt oktató is vagyok egyébként, tehát vezetéselméletet, célzt, csapatépítést, nem tudom, tanítok felnőtteknek, tehát menedzserképzés. Majdnem minden olyan vezetői elv, olyan üzleti elv, ami hosszú távon sikeres, nem is majdnem, mindegyik bibliai alapon van. Leveszed a sallangot, a Bibliának valamelyik versét találod. Vagy a Zsoltárokból, példabeszélekből, prédikátor könyvéből. Bibliai elvek. Miért? Mert Henry Ford tudja, hogy mitől működik a kocsija. Ha ő ír egy használati útmutatást, akkor az pontos. Ha Isten ír egy használati útmutatást, az pontos. És olyan összefüggésekre is felhívja a figyelmedet, ami nekem 78. következményként sose jutna az eszembe. Ő most mondja, csináld így. Miért? Hát semmi logika nincs benne. Csináld így. 5 évvel később. De jó, hogy úgy csináltam. Honnan tudtad? Hát nem tudtam, Isten mondta, hogy csináljam így. Én meg csak azt mondtam, legyen, eddig is bíztam benned. Eddig se vertél át, úgyhogy megcsinálom. És 5 év múlva ott van az eredmény. Honnan tudtad? Hát úgy, hogy én tér és idő felett vagyok, tudtam, hogy ezt most így kell csinálni, hogy ott jó legyen. Én sose tudhattam volna. Nagyon jó. Isten jó fej. Tényleg. Kérdés?
Egy dolgot hagyj kérdezzek, hogy ugye az következik ezután az élet után, hogy egy ilyen nagyon szép, nagyon ideális környezet lesz, és egy nagyon valóságos élet.
Igen.
Erre a fanyarra mi szükség van?
Erre? Szükség. Felkészülés. Szabad akarat. Tudod, mi vagyok? Taknyos kiskölyök vagyok. És amire Isten elhívott engem, az uralkodás. Valódi hatalommal. Egy taknyos kölyöknek nem adnak pisztolyt a kezébe. Nem adnak hatalmat a kezébe. A trónon kéne ülnöm egy nap királyként, mint neked vagy bármelyikünknek, erre vagyunk elhívva, de szabad akarattal épp, hogy megszületett taknyos kiskölykök vagyunk. Képtelenek arra, hogy hatalommal felelősen bánjunk. Szükség van egy időre, ahol felnővünk, felkészülünk. Ez a földi élet a felkészülés ideje. Elég, igen. Isten elég. Tehát olyan intenzív munkát kezd el, és olyan mélyet, amikor az ember elfogadja őt, hogy lobog a hajunk sokszor. És elég. Az ő ígérete ez, hogy azt a munkát, amit elkezdett, arra a napra, amíg az időnk lejár, elvégzi. Tehát ez is megint egy ígérete, és én érzem az élményt. Tehát úgy értem, hogy lassíts! Jó, ezt még bírod! Lassíts! Ezt még bírod! Jó, tényleg bírod! Lassíts! Nagyon jó. Lehet élvezni, de... Tényleg zajlik a felkészülés. Beszéltek a feleségemmel. Ez a kanyarnak ez a jelentősége. Másik jelentősége az, hogy szabad akarat. Nincs benne mindenki a csónakban. Szabadok vagyunk arra, hogy nemet mondjunk. Az én legjobb barátom nem hívő. Én az lettem, megyek innen, sziasztok, csá. Hogy ő az lesz-e, vagy sem, kit érdekel? Hát Istent érdekli, de ő meg úgy működik, ahogy működik. Ki tudna szólni az én legjobb barátomnak? Vagy lehet, hogy én?
Ez a másik kérdés, amit nem pontosan értek.
Igen.
Ha, ugye a legjobb lenne az, hogy a forrástól jöjjenek adatok.
Igen.
És megtehetné azt Isten, hogy mindenkivel találkozik.
Igen.
Tehát nem feltétlenül kellene...
Ez a közvetítő dolog, meg minden. Jogos. És meg is valósul igazából. Amiért mégis ilyen áttételesen valósul meg, az Isten hatalma. Isten jelenlétének hihetetlen manipulatív eleje lenne. Tehát én Isten azt szeretné, hogyha mi valódi szabad akaratból fogadnánk el őt, azért, mert ő méltó arra, hogy elfogadjuk. De ha ő a jelenlétünkbe lépne, akkor a mi szabad akaratunk nagyon kicsire sugorodna. Úgy értem, tudod, amikor ott állnak a géppisztolyosok, most csak tudod, egyszerűsítek, ugye? Dicsért Sztálint, tudod? Szereted Sztálint, tudod? Szeretem, de szeretem! Szeretem a fenéket, muszáj szeretnem. És nem is kell, hogy ő odajöjjön és fegyvert fogjon rá, csak a hatalmának, erejének és valóságosságának a tudata azonnal manipulatívan hatna. A szabad akarat, mint olyan, megtörne Isten létének ilyen való mód tudata alatt, amit ő nem akar. Iszonyatosan tiszteli a szabad akaratunkat, ezért rejtőzködik, ezért csendesen szól. De nyilvánvalóan, tehát ígéri, hogy minden ember életében nyilvánvalóvá válik, hogy ő van, és hogy mi a megmenekülés útja. Csak úgy lehet kikerülni a mennyből, hogy tudatosan nemet mondok az üzenetre. Úgyhogy ez a válasznak talán az egyik része, de ez már egy elfogadható rész. Tehát Isten nem robotokat akar, nem kényszerített álimádókat, akik, tudod, félig meddig pisztolyal a hátukban. Nem pisztoly, de hát Isten mindenható. Hát persze, hogy hiszek benne. Hát persze, hogy hiszek benne. Persze nem értek vele egyet, szerintem egy hülye mindent másképp kéne csinálni, mint ahogy csinál, de azért imádom, mert olyan nagy hatalma, jobb, ha imádom. Hát ezt csináltuk az egész szocialista életünkben, nem? Itt már aki csinálta. Mindenki behúzta fülét, farkát, és a hatalom előtt úgy csináltunk, mintha minden rendben lenne. Isten azt mondja, hogy én ezt nem akarom. Nem, én igazi fiakat akarok. És ezért visszahúzódom. És akkor higgy bennem, ha akarsz bennem hinni. Hogyha te eljutottál oda, hogy akarod a kapcsolatot velem. De mindent megteszek, hogy ez megtörténjen. De nem, így mondom, nem foglak leuralni. Nem foglak leuralni. A másik, meg hogy a kiképzésünknek is ez része. Ugye azzal, hogy mi részt kapunk az ő munkájában, hogy ezzel válunk valódi fiakká. Nem tudom, hogy neked van egy családod, de hogyha ha van egy fiad, akkor talán azt szeretnéd, hogyha nem hajbókolna előtted, hanem ha ismerné a szívedet, ha ismerné az értékrendedet, és szabad akaratból melléd állna, és azt mondja, hé, papa, én veled vagyok. Tudod mit? Én értem, amit mondasz, és szerintem igazad van. És számíthatsz rám. Ha valaha bajba kerülsz, én ott leszek melletted. És tudom, hogy te is ezt mondod nekem. De egy ilyen helyzetben nem lehet eljutni, csak ha csinálunk valamit együtt, ugye? Tehát, úgyhogy Isten úgy döntött, hogy az emberek, mint idézőbe tett megmentését feladatként megosztja velünk. Úgyhogy ez a másik oka, amiért itt vagyunk. Hogy nincs benn mindenki a csónakban. A legjobb barátom még nem hallotta ezt a sztorit. Én el tudnám neki mondani. És mielőtt megpattanok innen, akkor maradok még inkább, és elmondom neki. De aztán, ha a barátomnak elmondtam, akkor van ott még egy másik srác is. Hát neki már nem mondom el. Vagy mégis, hát lehet, hogy neki is elmondom. Na jó. És akkor utána már végül is azt mondom, hogy akkor, hogyha úgy is le kell élni ezt az életet, akkor éljük le. Akkor tegyük, amit helyes tenni. Akkor nem meneküljünk azonnal, hanem akkor nőjünk fel, váljunk felnőttekké egy isteni szinten, és ha segítséget találtunk, akkor osszuk meg ezt a segítséget másokkal is. Megkérdezhetnéd, hogy mi a szöszért tartjuk mi most ezt az előadást? Kapunk fizetést érte? Vagy muszáj a vallásunk előírja, vagy ilyesmi? Dehogy is, semmi. Csak egyszerűen ültünk a péntek reggeli üzletember találkozón, és azt mondtuk, hogy hé, kéne egy ilyet csinálni. Lenne kedvetek? Persze, csináljunk egy ilyet. És itt annyira nem tudnak róla, hogy most szóltam itt a többieknek, hogy lesz itt egy ilyen előadás. Úgyhogy ezért sem válveregetés, se semmi nem jár. Vagy tudod, semmi. Ez csak arról szól, hogy hiszünk abban, amiről beszélünk, és miért tartanánk meg magunknak, hogyha nekünk ennyit segített. Hadd segítsen másnak is. Nem tudom, hogy ez válasz volt-e. Talán. Jöhet, igen. Igen, de jó. Nálad vagy, akkor egyet oda, akkor egyet tőled.
Nagy kontroll.
Igen. Igen.
Hogyha azt mondjuk, hogy most proféziák, hogyha én hiszek a gondolatok erejében, az üzleti könyvek ugyanezt mondják, hogy
igen. Igen.
Ha azt mondjuk, hogy a gondolat teremtő ereje önmagában működik, akkor ha Pár ezer évvel ezelőtt megírt valaki egy gondolatsort, miután elég sok ember fogadja el ugyanazt a gondolatot, egy bizonyos időben egy kritikus tömegé válik, ami megteremtődik, mondjuk, hogy megteremtődik
igen.
Az univerzumban.
Igen.
Akkor innentől kezdve a proféciák működhetnek tökéletes biztonsággal, mert megfelelő mennyiségű ember olvassa ezt folyamatosan.
Igen.
És minden egyetlen gondolattal indult ezek a igen. Sorozatok is. Mindegy, hogy fizikai, minden rezgés, minden anyag egyszerűen csak megteremti a gondolatsor ezt az anyag, ezt a történetet.
Igen, igen. Igen, a kérdés az volt, hogy ha hiszünk a gondolatteremtő erejében, akkor nem lehet-e a bibliai proféciák bekövetkeztének a gondolatteremtő ereje az oka? Ugye, tehát, hogy elég sokan számítottak rá, hogy be fog következni, és emiatt bekövetkezett. Jó kérdés, két válasz van rá. Az egyik, hogy ez a lehetőség nem bírálja felül az eddigi bizonyítási rendszert. Tehát igen. A proféciák, és most két tényt még, amit meg kell említeni, a proféciák sokszor rejtett proféciák. Tehát olyanok, amiket csak a bekövetkeztük után ismerünk fel. Tehát vannak nyilvános proféciák, amik úgy kezdődnek, hogy ezt üzeni az Úr, ez fog történni. Ez egy töredéke a proféciáknak. A legnagyobb részük olyan tiszta és világos utalás, ami első szinten nem látszik, hogy ez valaminek a bekövetkeztét jósolja. Csak aztán megtörténik, és azt mondja, hé, ez ismerős valahonnan. Hát ide van írva, hát itt volt, ezt olvastam. Úgyhogy egy csomó proféciának a bekövetkeztére nem tudtak számítani. Például nagyon érdekes a messiási proféciák. Tehát önmagában az, hogy Jézus, mint szenvedő messiás jön el, ez nem volt egy nyilvánvaló gondolat. Pedig ott volt, ott nyilvánvaló ott volt, csak mindig együtt volt az uralkodó messiás képpel, és csak az uralkodót látták. Az egész zsidó nép az uralkodó messiást várta. És csak tényleg győzködés után, igen, igazad van, hogy ott van, de nem akkor is, hát a minden megváltónk eddig ilyen uralkodó volt. Dávid is az volt, és a bírák is az voltak, és még, igen, tudom, hogy ott van, de tényleg az lenne, hogy most tehát, hogy maguk a zsidók sem látták. Ez egyik. A másik, hogy a zsidóknál nyakasabb, hitetlenebb, és nem is tudom, cikisebb nép nem is nagyon létezik. Nagyon tiszta, nem is szeretem őket, de olyanok, mint én. Hitetlenek. Úgyhogy a zsidók történelme arról szól, hogy hitetlenek, Isten megfenyíti őket, felrázza őket, hisznek egy darabig, aztán megint hitetlenek, aztán megint felrázza őket, aztán megint hitetlenek. Úgyhogy ha a zsidók teremtő erején múlt volna a proféciák bekövetkezte, akkor egy se következett volna be. Mert a hitnek az ideje olyan rövid a történelem során, hogy majd, hogy nem ritkaságnak számít. Isten kihozta őket Egyiptomból, 5 nappal később azt mondják, hogy te azért hoztál ki minket, hogy megölj minket itt. Tegnap nyílt szét a Vöröstenger, ugye? És holnap után meg már azt mondom Istennek, hogy figyelj, itt fogunk éhen halni a sivatagban. Aztán adott nekik mannát és vizet, de a hozzáállása a zsidó népnek mindig ez a hitetlenkedés volt. Ez az egyik válasz. A másik pedig, hogy hát sajnos ez a fajta nem vallásos, hanem józan meggyőződésen alapuló tudatos hit olyan kisebbségben van a világon, hogy el sem hiszed. Eleve a keresztény, zsidó keresztény hívők száma talán 800 millióra tehető, de ennek csak egy töredéket tudja azt, amiről mi itt ma beszéltünk. A legtöbb csak vallásos. Úgyhogy a teremtő erő többségben van a mohamedánok, buddhisták, hinduk oldalán. Úgyhogy elvileg, ha ez így működne, akkor nekünk sokkal kisebb erőnk van, mint nekik. Ugyanakkor meg kell azt is jegyeznem, hogy a dolog filozófiai oldalról akkor sem magyarázható. Egy végső oknak akkor is léteznie kell. Az eredet kérdése nincs megmagyarázva. Tehát az egész az emberiség teremtő ereje gondolat csak onnantól indul, hogy van emberiség, aminek van egy teremtő eleje. De mi volt az emberiség előtt, amikor még nem volt a gondolat teremtő eleje? És megint ugyanott tartunk. És abban mindennek meg kellett lennie, ami aztán lett, ugye?
Viszont, hogyha ezt követjük, akkor az egész kezd egy picit olyan nagyobb számomra, mint hogyha most a téridőn kívül létező, nevezünk Istennek,
igen,
a téridőn kívül létező Isten egy picit unatkozott volna, és egyszer csak megsatúrozza magát, és
igen,
a végtelen.
Jó a gondolat, nem? Vagy azt gondolom, hogy egy jó kérdés. A kérdés így hangzik, mi az összér teremtettél? Mi az értelme a játéknak? A Biblia ad erre választ. Azt mondja, hogy két okból teremtettem. Az egyik a szeretet, a másik a dicsőség. A dicsőség arról szól, hogy Isten, akiben megvolt minden nagyszerűség, öröktől fogva, időtlenül, azt mondta, hogy ezt a nagyszerűséget meg akarom mutatni. Mint amikor egy, szoktam mondani ezt a példát, egy festő csodásan tud festeni, de sose fest. A nagyszerűsége megvan, de sosem mutatkozik meg. Azt mondja, hogy én ki akarom nyilvánítani, kifejezem mindazt, ami vagyok. A másik a szeretet, hogy mindezt nem csak magamnak akarom. Tehát a Biblia úgy fogalmaz, hogy az ember létezett Isten elméjében már az örökkévaló múltban. Tehát Isten tudta, hogy te lehetnél. Tehát ha akarná, akkor ő megcsinálhatna téged. És megszeretett téged még a gondolataiban. Te lehetnél, és az, aki lehetne, azt én szeretem. És azt mondta, hogy legyen, meg is csinálom. Van egy Biblia vers, ami azt mondja, hogy ha valaki tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Úgyhogy amikor Isten teremtett, azt mondta, hogy ez jó. Úgyhogy ő tudott jót tenni, és meg is tette. Teremtett. És ezzel nagy felelősséget vállalt, mert utána az örökkévalóság örökre megváltozott a teremtése miatt. Ugye, mert nem dobott ki minket a kukába, amikor bűnbe estünk, azt mondtuk, hogy oké, mostantól minden úgy lesz, ahogy én mondom, mondta az ember, hanem Isten azt mondta, hogy rendben, én ezt jóvá teszem, az életemet adom, ami itt képletesen a kereszthalált jelenti, de az örökkévalóság szempontjából azt jelenti, hogy a fiú léte örökre megváltozott. Tehát ha fölmenjünk a mennybe, a lukak ott lesznek a tenyerén, illetve a csuklóján, és ő örökre nem lesz már egyedül. Mi örökre ott leszünk. Tehát ez olyan, mint amikor lesz egy gyereked. Még annál rosszabb, mert a gyerek elmegy egy ponton, ugye? Azt mondja, szia, felnőtt vagyok. De mi nem megyünk el soha. És Isten azt mondta, hogy én ezt akarom, mert szeretlek titeket. És erről egy János beszél, hogy Isten szeretet. És ez mindennek a mozgatórugója.